Szeretettel köszöntök én is mindenkit. 6 részes sorozatunknak a 4. előadásán. A sorozat témáját így is meghatározhatnánk, az egészséges vallásos tapasztalat, ahogyan a Biblia elénk tárja, ahogyan az egyes ember átélheti a kezdeti lépésektől, Isten keresésétől elindulva. Ez előző alkalommal az újjászületés volt a témánk, vagy más szavakkal így is mondhatnánk az első és alapvető megtérés. Annyiban térnék csak vissza erre a kérdésre, hogy még utólag is fontosnak tartok valamit hangsúlyozni mindennemű félreértés eloszlatására. Ugye beszéltünk arról, hogy egy nagyon erőteljes, nagyon meghatározó tapasztalat az újjászületés, vagy első és alapvető megtérés, noha ahány ember jegyéniség, annyi féle. De azt a félreértést szeretném eloszlatni, remélem ez már az előző előadásból is kitűnt, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy az újjászületés vagy megtérés az nem egyszerűen egy érzelmi, misztikus élmény. De nagyon könnyen támadhat ez a félreértés, de nem erről van szó. Feltétlenül van egy természet feletti eleme, hiszen az ember valamiképpen átéli az Istennel való találkozást, az Isten valósága felől való megbizonyosodást, és ahogy, amint mondottuk, tényleg isteni erő működik ebben a nagy belső változásban, de ez valójában elsősorban is mindenek előtt az elmében megy végbe, az ember gondolkodásában és értelem világában, és nagy baj az, ha csak érzelmi alapja van, ha csak érzelmi felbuzdulás van, akkor ez nem valóságos, hiteles újjászületés vagy megtérés tapasztalata. Így mondhatnánk, hogy egy elemi erejű megvilágosodás, felismerés az, ami betölti az embert, amihez persze érzelmek társulnak, erős érzelmek kísérik mindenek előtt az öröm, ahogyan ezt az előző estén is láttuk. Hogy ezt még jobban aláhúzzam, hogy mindenek előtt az ember értelemvilágában történik a nagy változás, a gondolkodás módjában. Megemlíteném ugye újra, hogy az első és alapvető megtérést jelölő eredeti bibliai szó, a metanoia, az azt jelenti, hogy az elme megfordulása, az elme megváltozása. Pál apostol a Római Levél 12. fejezetének az első versében így buzdítja a keresztényeket: változzatok el a ti elmétek megújulása szerint. Tehát ezzel kimondja azt, hogy a megújulás mindenek előtt az ember elméjében, a felismeréseiben, a látásában valósul meg. Ja, idéztük Ezékiel könyve 36. fejezetéből is azt az igét, ahol már az Ószövetség lapjain Isten nagyon világosan szól arról, hogy mi az, hogy újjászületés vagy megtérés. Ugye így fogalmaz, hogy elveszem tőletek a kőszívet, és adok néktek hús szívet, új lelket adok belétek, új szívet és új lelket adok belétek. Itt azért kell vigyázni, mert ugye magyar nyelvünkben is használjuk a szív szót átvitt értelemben, éppen úgy, mint a Biblia. Ha valakiről azt mondjuk, hogy tiszta szívű, jó szívű, akkor nem azt értjük, hogy milyen jól működik az a bizonyos pumpa, hanem azt, hogy mi elsősorban az érzelem világára utalunk, hogy könnyen megindul érzelmileg, könnyen együttérzésre, jó akaratra hajlik, de a Bibliában a szív szó, amikor átvitt értelemben használja a Biblia, nem az érzelmek központját jelenti, hanem az ember teljes belső világát, mindenek előtt az intellektusát, a gondolkodó képességét, benne van az akarat is, benne van az érzelmek is, a maga szétválasztatatlan egységében. Úgyhogy ahogy mi használjuk a szívszót meg, ahogy a Bibliában különbség van. Ez az oka annak, hogy például ilyet olvasunk a Bibliában, a híres ige a 90. Zsoltárból: taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ugye? Tehát itt is láthatjuk, a bölcsesség és a szív a szoros kapcsolatban van egymással, és nem egyszerűen érzelmekről van szó. Tehát azt gondolom, hogy ez még hasznos volt így utólag még egyszer megerősíteni és tisztázni. Ugye Jézus sem véletlenül beszélt így, hogy az első és a nagy parancsolat: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből. Tehát onnét kell kiindulni az elme megújulásából. Most ma az a kérdésünk, és ez a mai előadásunk témája, hogy mi a folytatás? Az újjászületés után hogyan alakul Isten és az egyes ember kapcsolata? Ezt is említettem már előzőleg, hogy az újjászületés, vagy első és alapvető megtérés megpecsételésére, megerősítésére rendelte Isten eredetileg a keresztséget. Ugye erről is volt szó, hogy az első keresztény századokban még csak is felnőtt keresztség létezett, a IV. Század végétől fogva indult be a változás, és nem is meghintés volt a formája, hanem alámerítés. Ugye az eredeti bibliai szó, baptizma az Új Szövetségben, az azt jelenti, hogy alámerítés. A mi magyar keresztség szavunkban kereszt szóval van kapcsolatban, de az eredeti fogalom nem. Az alámerítés jelent. És ennek csak annyi a jelentősége, hogy ugye ennek a szimbolizmusa is az újjászületés lényegét ábrázolta ki. Tehát meghalás a régi életnek lezárása, egy régi gondolkozásnak, egy régi életvitelnek, és feltámadás egy új életre. És amit tehát szeretnék még hangsúlyozni, hogy a keresztség biblikus teológiája szerint a keresztség az nem más, mint az újjászületés hálás megvallása és szövetségkötés Istennel, hogy így mondjam, formálisan is. Egy bibliai igét idéznék, Pál apostol megtérésének a története nagyon nevezetes, és idézném az Apostolok cselekedetei 22. fejezetének a 16. versét, amikor a nevezetes damaszkuszi úti élménye után Pál apostol 3 napot töltött magányban egy házban, azt mondja az ige, hogy nem evett, nem ivott, csak gondolkozott és forgott benne az egész élete. A 3 nap elteltével Isten hozzáküldött egy damaszkuszi keresztényt, név szerint Anániást, a következő üzenettel. Annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, és keresztelkedjél meg, lemosván bűneidet, és segítségül híván az Úr nevét. Ugye ebből az igéből világosan megérthetjük, hogy a keresztség szövetségkötésnek, egy formális szövetségkötésnek volt szánva, egy tudatos és formális szövetségkötésnek eredetileg, ami azt jelenti, hogy segítségül hívni az Úr nevét, nem csak egy pillanathoz, nem csak egy eseményhez, hanem segítségül hívni az egész további élethez. Vagyis egy olyan szövetséget kötni vele, ahol az ember véges végig folyamatosan, folytonosan az ő szövetségére kíván támaszkodni. Akkor tehát kimondhatjuk, hogy az újjászületés után a folytatás az a szövetség létrejötte és működése Isten és az ember között. Szeretnék idézni egy bibliai igét, amely szinte minden lépését megjelöli nagyon egyszerűen és röviden Isten és ember kapcsolatának, addig, ameddig mi is eljutottunk az áttekintésünkben. Ez Jelenések könyve 3. fejezetében a 20. vers. Ugye Krisztus szavát szólaltatja meg az apostol, aki így szól: az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ha megfigyeljük ezt az igét, azt mondja Krisztus: az ajtó előtt állok és zörgetek. Ugye ez az a bizonyos kétirányú keresés. Az ember is keres, de valójában Isten is keresi őt, és az isteni zörgetés az, ami ösztönzi az embernek a keresését. Vagy úgy is mondtuk, ugye idéztük a Bibliából, hogy Jézus így fogalmazott, hogy őhozzá senki nem mehet annélkül, hogy az Atya vonzza őt, vagyis mindig ez az előzménye van annak, hogy valaki hozzá megy, és ő személyes megváltójaként elfogadja. Azután így mondja: ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ugye ez a találkozás, ez maga az újjászületés, az első és alapvető találkozás Istennel. És utána a folytatást így mondja: és vele vacsorálok, és ő én velem. Ugye ez az asztal közösségnek a képe, ugye egy nagyon szép képies kifejezés, hogy egy nem egyenlő partnerek szövetsége, de mégis egy közvetlen partneri kapcsolat jön létre Isten és az ember között, vele vacsorálok, és ő én velem, mint egy baráti, bizalmas asztalközösség. Így ábrázolja Jézus a folytatást. A Biblia több kifejezéssel is beszél erről a szövetségről, ugyanúgy, mint ahogy láttuk, hogy az újjászületés sem egyetlen egy hasonlattal vagy kifejezéssel érzékelteti a Szentírás. A vízözön előtti nevezetes hívő emberek, az úgynevezett ősi pátriárkák, az Istennel való szövetségét például ezzel a kifejezéssel jelöli az írás, ők Istennel jártak. Többen vannak itt bibliaismerők, ezt tapasztaltam az előző előadásokon, tehát mondom ezeket a neveket, Énok, Noé, ugye akik jártasak a Bibliában, tudják, hogy ez a rövid megjegyzés kapcsolódik a nevükhöz, Istennel jártak. Ugye milyen kifejező ez a megfogalmazás? Ugye a járás egy folyamatos, mindennapi dolog, tehát ez azt jelenti, hogy ezek az emberek állandó szövetségben voltak Istennel, életük minden lépésében ott volt Isten, Isten jelenlétében éltek, és Istenre támaszkodva, ezért mondja így, hogy Istennel jártak. Aztán szeretném felolvasni azt az ígét, vagy mondhatnám így szövetségi ajánlatot, amit Isten tett később Izrael népének, és ez az ige nagyon jól és nagyon pontosan érzékelteti azt, hogy mit jelent Isten és ember szövetsége. Ugye minden szövetségben vannak az egyik félnek is feladatai, vagy vállalkötelezettségeket, és a másik is. Ugye egy szerződő felek vannak. És szeretném olvasni Mózes második könyve 19. fejezetéből, hogy hangzott Isten szövetségi ajánlata Izrael népének, miután Egyiptomból, ahogy a Biblia írja sokszor, hatalmas kézzel, kinyújtott karral kihozta őket, megszabadította a rabságukból. Így olvasom a 19. fejezetből. A 19. fejezet 5. és 6. versét. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, látjuk itt a szövetség szó, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Hogyan hangzott itt, hogy ebben a szövetségben mi az ember része? Ha figyelmesen hallgattok az én szavamra, ez volt az egyik, a másik, és megtartjátok az én szövetségemet. Nagyon egyszerű, csak két szövetségi feltételt mondott Isten. A másik oldalon a maga részéről pedig mit mondott? Azt mondta, lesztek nékem valamennyi nép között az enyéim, és erre vissza fogunk térni, hogy mit is jelent ez, vagy hogy is fejti ki ennek az értelmét az írás, és lesztek nékem papok birodalma és szent nép, ami mindjárt érzékeljük, hogy valamilyen feladatot, valamilyen megbízatást jelent. És olvassunk még egy igét, Jeremiás próféta könyve 31. fejezetéből, hogy a későbbiekben is kapott Izrael tanítást arról, hogy miben áll Isten és az ember szövetsége. Így olvasom Jeremiás próféta könyvéből, a 31. fejezetből, a 33. és 34. verset. Így hangzik. Hanem ez lesz a szövetség, ugye itt is a szövetség szó, hanem ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be. És Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr. Mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ugyanezt az igét idézi az új szövetségben a zsidókhoz írt levél, és újra elmondja, hogy mi a keresztény egyházzal kötött szövetség lényege, az ugyanez, amit itt már Jeremiás elmondott. Itt nem részletezi azt, hogy mi az ember része, hanem csak azt, hogy az Isten mit ígér ebben a szövetségben. Miket ígér? Hogy törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be, A másik, amit ígér, hogy olyan közvetlen kapcsolat létesül közte és az ő népe között, hogy így mondja, hogy nem tanítja senki az ő fele barátját, hogy ismerd meg az Urat, hanem Isten közvetlenül tanítja őket. És azt mondja, mindnyájan megismernek engem kicsintől fogva nagyig. Tehát így vázolhatjuk föl, hogy a Szentírás mit mond arról, hogy mit jelent a szövetség Isten és ember között, de ezeket a tömör kifejezéseket próbáljuk most egy kicsit gyakorlatiasan közelebbről átgondolni, hogy mit is jelentenek. Tehát nézzük először, hogy mi az ember része az Istennel kötött szövetségben. Így mondta Isten, ha figyelmesen hallgattok az én szavamra. A másik pedig, ahogy idéztük, és megtartjátok az én szövetségemet. Hozzátenném, hogy Izrael népe azon nyomban félreértette ezeket a szavakat. Mert ha valaki olvassa Mózes második könyve 19. fejezetében, milyen választ adtak? Az Isten szövetségi ajánlatára ez volt a válaszuk, mindazt, amit az Úr parancsolt, megtartjuk. De ez volt? Ez volt a szövetségi ajánlat? Nem. A Jóisten nagyon jól tudta, hogy erre képtelenek. Hogy a megromlott, én felé húzó emberi természetben, hogy az ember megtartja Isten parancsolt, ez lehetetlen. Nem, ő csak annyit kért, ha figyelmesen hallgattok az én szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, ez más volt. Ugye az emberi természet mindjárt hajlamos félreérteni az Isten dolgait, nagy benne az öntudat, és többet gondol a tisztánlátásáról, az erkölcsi erejéről és az akarat erejéről, mint amennyi ténylegesen van. És hát Izrael népe magabiztosan mondta, mi vállaljuk, mi megkötjük a szövetséget, mi mindazt megtartjuk, amit az Úr parancsolt. És a mai napig az ember hajlamos így félreérteni az Istennel való szövetséget, hogy ebben a szövetségben az az ő része, hogy ismerd meg, tanuld meg, aztán fogd meg, és teljesítsd, és az Isten kívánalmai töltsd be. De hát ezt akkor ugye csak úgy értheti félre az ember, ha fogalma sincs róla, hogy igazából mit kíván az Isten törvénye. Mert azok nem külső paragrafusok, nem a cselekedetekre és a magatartásra vonatkoznak egyszerűen, hanem ennél sokkal, de sokkal mélyebbek. Ugye, ha valaki kicsit is belepillant a 10 parancsolatba, akkor egy-kettőre látja ezt. Ugye, hogy milyen, csak a 10. parancsolatra utaljak egy pillanatra, a 10. parancsolat, ugye az utolsó parancsolat így hangzik, hogy ne kívánd, ami a te fele barátodé, semmit, ami a te fele barátodé. Hát a kívánás az hol van? Az nem az embernek a cselekedete, nem az embernek a beszéde, az a szívnek a gondolatai, a vágyai, az érzései. Hát ki képes ezt úgy tökéletesen megtartani? Zakariás proféta így mondja, egymás ellen még a szívetekben se gondoljatok gonoszt. Így értelmezi a 10. parancsolatot. Egymás ellen még a szívetekben se gondoljatok gonoszt. Nagyon elbizakodott, aki azt hiszi, hogy ezt ő a saját erejével meg tudja tartani. Tehát Isten nem is ezt kérte tőlük, csak azt, hogy figyelmesen hallgassanak az ő szavára. Mit is jelent ez, hogy figyelmesen? Biztos érezzük, hogy ez egy nyomaték, figyelmesen hallgattok szavamra. Ugye ebben benne van az, hogy akkor az ember komolyan veszi, hogy ha Istent nem is láthatjuk, de az Isten szava, az Isten beszéde hallható, megismerhető ezen a földön. Tehát mondhatnám azt, Isten beszéde, elismerése, elfogadása nélkül, hogy az ember valósággal Isten beszédének tartaná, a Szentírásban foglalt igéket, valódi kereszténység nem épülhet fel. Mert a szövetség azt jelenti, hogy az ember az ő szavára hallgat, amit elismer az ő szavának. Tehát úgy gondolkodik, hogy látni ugyan nem láthatom, de a szövetség attól lehet valóságos, és attól lehet hiteles, hogy a szavát viszont állandóan hallhatom. Tehát ezért tudhatom ki az Isten, és tudhatom, hogy ő mit akar. Az a szó pedig, amikor azt mondja, hogy figyelmesen, biztosan érzékeljük, hogy ebben benne van az, hogy szorgalmasan, tehát folyamatosan, de benne van az is, hogy a megértés vágyával és szándékával. Tehát nem felületesen, nem felszínesen. Ugye Ezékiel próféta könyvében olvashatunk egy ilyen szomorú megállapítást. A prófétának küzdelmes szolgálata volt, és Isten azt mondta neki, hogy eljön ez a nép meghallgatni téged, odaülnek eléd, és meghallgatnak téged, mint egy szép hangú hegedüst. Hallják a te beszédedet, de nem cselekszik. Ugye mondhatnánk, hogy ebben nagyon könnyű belecsúszni, hogy hát olyan vallásos élvezet, mondjuk szép templomi beszédet hallani. És hát ez egy olyan vallásos élvezet, olyan szépen cseng, zeng, bong, mint a szép hangú hegedű, de amikor azt mondja, figyelmesen hallgattok szavamra, ez mást jelent. Ez azt jelenti, hogy a megértés nagyon komoly vágyával. Volt egy régi tanítómesterem, az első biblia tanárom, és ő neki volt egy szokása, ő igehirdetéseket is tartott, és mikor megcsinálta egy párszor, hogy mikor mentek el az istentiszteletről, akkor kezet fogott emberekkel, és megkérdezte, hogy mit viszel magával erről az alkalomról. Ez csak egy olyan tudatosítás volt, hogy hát az, hogy szép hangú hengedűt hallgatunk, az kevés, hanem figyelmesen hallgassunk az ő szavára. És ugyanez vonatkozik a Biblia olvasásra. Szóval a Bibliát nekünk nem azért kell olvasni, hogy mondjuk egyszer kitanuljuk, és nagyon felvilágosultak legyünk, és legyenek ismereteink, de azért sem, hogy az ember a hangulatainak, vagy a pillanatnyi szükségleteinek megfelelően itt vagy ott fölüti, és akkor mondjon nekem valamit, gyorsan vigasztaljon meg, gyorsan igazítson útba valami élethelyzetben. Szóval nem erre adatott a Biblia, hanem mire? Ezt ugye Jézus így mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Ugye ezzel Jézus azt mondta, hogy valójában azok az igék, amelyek Isten szájából származnak, azok az embernek olyan lelki szükséglete, mint a fizikai élet fenntartásához a fizikai eledel, a mindennapi kenyér. És ez egy hatalmas mondat. Ennél egyszerűbbet nem lehetne mondani, de mégis hatalmas. Mintha azt mondaná Jézus, ha nem csak létezni akarsz, de igazán élni, mint egy Isten képére, hasonlatosságára teremtett ember, és hogyha az ember akarja, hogy igaz életet éljen, és valódi fejlődő, növekvő lelki élete legyen, akkor ehhez nélkülözhetetlen. Azoknak a beszédeknek a magunkhoz vétele, mint a tápláléké, és mint egy beépítése a gondolatvilágunkba, úgy, mint ahogyan a fizikai táplálék is akkor használ, ha megesszük, ha esszük, ha isszuk, és beépül a sejtjeinkbe, beépül az egész lényünkbe. Tehát mindenkit bátorítanék, hogy állítsuk párhuzamba ezt a két igét, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és Jézus útmutatását, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Érdekes benne ez a szó is, hogy minden igéjével. Nem tudom, ki hogy van a jelenlévő közül, gondolom vannak itt meggyőződéses keresztény vallásos emberek, de vajon izgat-e bennünket az, hogy én Isten minden igéjével élek-e? Hogy vannak még a Bibliában számomra feltáratlan, ismeretlen részek, van, amit mintha soha nem olvastam volna. Én nekem már évtizedek óta ez a hivatásom, hogy a Bibliáról tanítok, de mondhatom, hogy én nekem még nagyon sok vágyam van sok mindent jobban megérteni. Én még nagyon sok felfedezés izgat engem a Bibliában, és szoktam mondani, hogy ha jót kívánok magamnak, kívánok egy szép tájat, egy nyugágyat, meg egy Bibliát. Aztán hadd merüljön el az ember a kutatásában, mert ennél szebb és magasabb rendű tevékenységet nem tudok elgondolni, mert megmozgatja az embert mindenestől, és tágul a világ, és tágul a megértés, és az ember állandóan növekszik. Tényleg az isteni bölcsességnek, ahol mindig el tud valamit kicsit sajátítani, és mindig egy picit előbbre haladni. És miért van erre annyira szükség? Még erről is szeretnék pár szót szólni, hogy figyelmesen hallgatni az ő szavára. Hát először is azért, mert ha ezt nem tesszük, az Isten lelki képmása elhalványul előttünk. Egyszer csak nem tudjuk őt valóságos személynek látni. Ugye még egyszer mondom, valaki csak akkor lehet eleven valóság számunkra, akit soha nem látunk szemtől szembe, ha a beszéde mindig eleven, és a beszédét mindig hallgatjuk. Tehát ez az oka annak, hogy aki folyamatosan és rendszeresen nem olvassa a Bibliát, vagy nem hallgatja a Bibliát, akkor egyszer csak imádkozni se tud, az is élettelen lesz. Mert ugye imádkozni csak akkor lehet, hogyha én egy valóságos valakihez beszélek, és hogy elevenen tartsa bennünk az Isten képmását, sőt, növekedjünk az ő megismerésében, és mindig elevenebb és valóságosabb legyen a személye számunkra, ezért figyelmesen folyvást kell hallgatnunk az ő beszédét. A másik ok, amiért nagy szükségünk van rá, így mondja Pál apostol a Timóteushoz írt második levélben, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos, sorolja a tanításra, a megjobbításra, és a legkülönösebb kifejezés, amit használ, az igazságban való nevelésre. Ezen azt értsük, az igazságosságra van nevelésre, az igaz életre, az igaz magatartásra nevelésre. Felteszem ezt a kérdést, igazából élethossziglat szüksége van erre az embernek, vagy mondhatnám, ráfér az emberre? Néha csodálkozom, amikor emberek ezt szeretik olyan magabiztosan mondani, én mindenkihez igazságos vagyok. Másik meg azt mondja, hogy én mindenkit szeretek. Mondom, hogy lehet, hogy a legnehezebb és a legnagyobb dolgokat állítják ki az emberek magukról ilyen merészen? Borzasztó merész mondás ilyet mondani, és biztos nem igaz. Mert ez a legnagyobb dolog mindig mindenkihez igazságosnak, hanem magunk felől, mások felől, Isten felől igazságosan gondolkozni, igazságosan cselekedni, és valódi szeretetet gyakorolni. A kettő igazából ugyanaz. És ezért nekünk szükségünk van az igazságra nevelő eszközre egész életünkben. Ugye a Biblia oly élesen mutatja meg, hogy mi az igaz, mi a hamis, ott nincs kompromisszum. Ott az ember minden erőlködés nélkül az erkölcsi gondolkodása kiélesedik. Az erkölcsi ítélőképessége sokkal, de sokkal érzékenyebb lesz. Sokkal tisztában látja önmagát és az emberi dolgokat, de csak ha figyelmesen hallgat az ő szavára. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse így szól arról, hogy milyen hatalommal tudnak behatolni a bibliai igék és helyre tenni bennünket az igazságtalanságainkban, tévedéseinkben. Azt írja, az Istennek beszéde élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél, elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Már ez az ige is hihetetlenül erőteljes, nem? Úgy érezzük, micsoda erő van benne. De azt mondja, az Isten beszéde a kétélű fegyvernél is hatékonyabban tud behatolni, nem fizikailag a testünkbe, hanem a lelki világunk mélyébe, és a legrejtettebb zugokba is be tud hatolni, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Hát szeretnék végül egy tanácsot adni, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. Én ezt már nagyon sokszor és sok helyen elmondtam. Lehet, hogy valamikor itt tartottam előadást, és ott is senki ne haragudjon az ismétlésért. Akkor van értelme többet nem mondani, ha megvalósul, de ebben távolról sem vagyok biztos. Az a jó Biblia olvasás, a jó Biblia olvasási gyakorlat, ha az embernek mindig van egy olvasó Bibliája. Nem vagyunk egyformák, ez nem kötelező, de akinek jól esik, az jó, ha benne aláhúz, meg jelzéseket tesz. De a legdöntőbb az, hogy mindig egy könyvet olvassunk. Nem kell elejétől végéig olvasni a Bibliát. Az ilyen teljesítményre menő olvasásoknak az égvilágon semmi értelme. Én mindig nagyon szomorú vagyok, mikor ilyet olvasok, hogy most valahol hozzáfogtak, és akkor kitűzték, hogy ennyi időt az elejétől végéig végigolvassuk. Meg ilyen látványos dolgokat csináltak a Biblia évében is, hogy végigírjuk a Bibliát, többen összefognak, aztán leírjuk a Biblia igényt. Hát egyik fülemen ki, a másikon be, vagy a szemem egy pillanatra megérinti, aztán vége, ennek semmi értelme. De a Bibliát mégis folyamatosan jó tanulmányozni, de 66 különböző irat van a Bibliában, tehát én nyugodtan kiválasztatok akár új szövetségből egy könyvet, de akkor tökéljem el, hogy én ezt most igyekszem figyelmesen olvasni, és igyekszem megérteni. Ez pedig csak szöveg összefüggésében lehet. És az a jó gyakorlat, hogyha soha nem olvasunk egyszerre sokat, de most mondom a leglényegesebbet, azt nem egyszer, hanem kétszer, az se baj, ha háromszor, még esetleg négyszer is, mert első olvasásra olyan idegen, olyan érthetetlen, annyi minden, nem is tudunk belekapaszkodni, mintha nem is érinteni az én életemet. Ugye még a régies nyelv is akadálya, még egy kicsit az ember bele nem jön, és amíg már aztán ez nem számít, ez a nehézség, megszokja az ember is, mögé tud hatolni. De ha másodszor elolvassuk, netán harmadszor, kezd kinyílni a szemünk. A Péter apostol levelében van egy nagyon szép ige, amely így fogalmaz, jól tesszük, ha figyelünk az Isten igéjére, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívünkben. Ugye milyen szép ez a hasonlat? Az ember olvas, egyszer csak, mintha nappal virradna, egyszer csak, mintha elönteni az agyát egy világosság, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Ott a reménység, ott az öröm. Az az értékes Biblia olvasás, ami eljut idáig. Mert ugye, amikor hallgatták az Emmauszi tanítványok Jézus velük való beszélgetését, akkor utólag azt mondták, nem gerjedezette a szívünk, mikor nekünk az írásokat magyarázta. Tehát ne ilyen holt olvasásaink legyenek, hanem figyelmesen hallgassunk az ő szavára, együk és igyuk, ugye, az ételt is meg kell rágni. A Bibliát se lehet, hogy futva elolvasok egy szakaszt, hanem el kell olvasni másodszor, harmadszor gondolkozni rajta, hogy én ezt igyekszem megérteni. És ha másnap az ember tovább lép, jó oda tenni egy könyvjelzőt, vagy egy tollat, vagy ceruzát, ki mit, és mikor megyek tovább másnap, akkor legalább, amit aláhúztam, vagy legalább a fő gondolatokat gyorsan átfutom, hogy tudjam, hogy kapcsolódik az újabb szakasz az előbbihez. Meg ez arra is jó, hogy rögzíti az emberben, hogy mi is volt az, ami tegnap megragadott, akkor most maradandóban marad meg az emlékezetünkben. De már lépnék is tovább a következőre. Ezt mondja arról, hogy az ember másik része ebben a szövetségben az, így mondja, ha megtartjátok szövetségemet. Mit jelenthet ez a kifejezés? Ha valakinek van egy szövetségese, mikor tartja meg ezt a szövetséget? Ha él vele. Vagyis állandó egyeztetésben van, állandó kapcsolatban van a szövetséges társával. Mondhatnám, hogy ez azt jelenti, hogy Istent segítségül hívni folyamatosan, belevonni az életünk minden mozzanatába. A római levél 10. fejezetének a 13. versében így hangzik egy nagy biztatás. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Miért kell segítségül hívni? Nem elég, hogy ha valaki az újjászületés vagy megtérés után egész életére segítségül hívja Istent. Nem elég, mert a mi billenékenyek vagyunk, a mi lelki világunk változó és billenékeny. És ami Isten sohasem akar cselekedni, ami szabad választáson alapuló kérésünk, igényünk, akarásunk nélkül. Tehát ezért segítségül kell hívni. Nekünk kell igényelni, hogy ez a szövetség éljen. Nekünk kell kérni az Istennek a szövetségesi segítségét. És gyakori az a tévedés, hogy Isten csak nagyon nehéz helyzetekben és nagy dolgokban kell segítségül hívni. Igaz, hogy van egy ilyen ige, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején is, én meghallgatlak téged, de már nehogy valaki félreértsen, hogy azt jelenti, hogy csak nagy nyomorúságban kell, vagy lehet segítségül hívni, hanem ez ige arra mutal, hogy mikor az ember nagy bajban van, sokszor beszűkül a látása, és csak a bajt látja, csak a kiúttalanságot, és azt se tudja, hova folyamodjon, és azt mondja, hogy nyomorúságban vagy, akkor emlékezz meg az Istenről, és a nyomorúság idején hív segítségül engem, és én megszabadítalak téged. Tehát soha ne gyötörjön el úgy a nyomorúság, hogy nem ért az Isten segítségül hívni. De egyébként az Istennel való szövetség, az Istennel járás az azt jelenti, hogy az ember kis dolgokban is mindenbe belevonja. Persze nem fanatikusan, és nem tiszteletlenül. Ezen ugye azt értem, hogy az Isten sohasem mondja azt, hogy amit mi is elvégezhetünk, amihez nem kell az Isten segítség, azt ő végezze el helyettünk. Ezt csak azért mondom, mert szó szerint hallottam egyszer valakitől, kicsit ilyen rajongó, egészségtelen vallásossága volt az illetőnek. Azt mondta, hát én valamikor korán kellett reggel indulni, hát én nem viszek csörgőórát, majd a Jóisten engem felébreszt. Hát ne ilyen karjuk bevonni a Jóisten, ugye, mert ez profanizálás, ez tiszteletlenség a Jóistennel szemben. Mondok példát, ugye amikor Lázár feltámasztása történetét olvassuk a Bibliában, akkor ugye ott a Jóisten megtette azt, amit ember nem tehet meg, de azt mondta, hogy ti hengerítsétek el a követ. Ugye, tehát ne olyan dolgokba kérjük az Istent, hogy helyettesítse azt, amit természetes módon mi emberek meg tudunk és meg kell tennünk, de az életünkben állandóan, hogy önmagunkat le tudjuk győzni, hogy a természetünk ne uralkodjon, és állandóan találkozunk tanástalan helyzetekkel, belejutunk küzdelmekbe, nehézségekbe, hát senkinek se kell mondanom, hogy nem egy sima út az élet, ahol csak nagy ritkán támadnak olyan nagy válságok, amit nem tudunk a saját eszünkkel és a saját erőnkkel megoldani. nagyon is szükségünk van, hogy Istent az életünk kis mozzanataiba is belevonjuk, ahol valóban az ő segítségére van szükségünk, ahol erőre van szükségünk, tanásra van szükségünk, kegyelemre van szükségünk, önmagunk legyőzésére van szükség. És mi az útja, vagy mi az eszköze annak, hogy Istent, mint szövetséges segítségül hívjuk? Hát mindjárt tudjuk, hogy ennek az eszköze az imádság. Hát ez egy külön előadást is bőséggel kitöltene, sőt nem távolról se lehetne egy előadáson kimeríteni ezt a témát, de most az adott keretünkben én csak röviden tudok erről szólni. Ahhoz kapcsolnám ezt a néhány rövid megjegyzést, hogy idézek két nevezetes szerzőtől, aki nagyon szépen írt az imádságról, az egyik Luther Márton. Ő írt egy kis tanulmányt 1535-ben ezen a címen: egyszerű útmutató az imádkozáshoz egy jó barátnak, Péter Balbié mesternek. Ki volt ez a Péter Balbié, ez a vagy Balbír, ez a Péter Balbír a borbéja volt Luther Mártonnak. És hát egyszer mondta neki, hogy szeretne olyan gyakorlati tanítást kapni az imádságról. Erre Luther felbuzdult, és írt egy kis írást a jó barátnak, hogy tudna egész gyakorlatilag segítséget nyújtani az imádsághoz. Ebből mindjárt idézek egy mondatot, ezt írta: ahogyan a cipész cipőt, a szabó ruhát készít, a keresztény imádkozik. A keresztény ember mestersége az imádkozás. Ez egy óriási mondat. Luther sokszor tudott ilyen szögfejére ütve fogalmazni, és nagyon élénken és elevenen. Ugye mit jelent az, hogy a keresztény embernek mestersége az imádkozás? Az azt jelenti, hogy jártas benne. Benne foglaltatik az is, hogy ahogy a mesterségeket tanulni kell, az imádkozás is egy tanulási folyamat, az igaz és hatékony imádkozás. Hát nem tudom, ha ezen mérnénk keresztény embereket, hogy ki keresztény igazán, hogy kinek mestersége az imádkozás, kinek van ebben mesterségbeli jártassága, és ki az, aki ezt igazán gyakorolja, lehet, hogy nagyon lezsugorodna a valódi keresztények száma. De a bátorítás éppen az, hogy ebben lehet fejlődni, ezt lehet tanulni. És még egy kis részletet idézek Luther tanácsaiból. A következőket írja: a szívnek kell felgergednie, és megtanulnia, hogy milyen gondolatokat ragadjon meg a mi atyánkból. Az ilyen gondolatokat azonban a szív, ha igazán eltelt buzgósággal és szívesen imádkozik, más szavakkal is kifejezheti, rövidebben vagy hosszabban. Magam sem ragaszkodom a szavakhoz és kifejezésekhez, hanem ma így, holnap úgy szólok, aszerint hogyan tölt el a buzgóság. Mégis, amennyire csak tudok, ragaszkodom ugyanakkor a gondolatokhoz, gondolatmenetekhez. Azért olvastam fel ezt a kis részletet, mert ugye a legtöbb ember, ha az ima szót hallja, akkor a mi atyánk jut eszébe. És nagyon elterjedt a kereszténység körében az a gyakorlat, hogy ez szinte minden felekezet Isten tiszteletén kórusban hangzik a mi atyánk, még temetéseken is, ugye mindig elhangzik. De csak nagyon rövid idő kell hozzá, hogy belepillantsunk a Bibliába, rájöjjünk, hogy Jézus tényleg arra szánta ezt az imádságot, és erre vonatkozott a tanítása, hogy közösségben, nyilvánosan, kórusban, szó szerint hangozzék. Mindenki pillantson egy kicsit bele Jézus hegyi beszédébe, Máté evangélium a 6. fejezetében, ugye ott van a mi atyánk tanítása, és milyen szavakkal vezette be Jézus? Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtódat utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, titkon néz, és majd megfizet néked nyilván. Így is fordíthatnánk a kifejezést, majd válaszol neked nyilvánvalóan. Tehát ahhoz szánta Jézus ezt mintaimádságnak, amikor valaki magányban, egyedül, belső szobájában imádkozik, és kiönti a szívét Istennek. És lám, Luther is mit ír? Azt írja, hogy a szívnek kell felgerjednie, és azt mondja, megtanulnia, hogy milyen gondolatokat ragadjon meg a mi atyánkból, és azt mondja, hogy Van, mikor hosszabban, van, mikor rövidebben, és azt mondja, magam sem ragaszkodom a szavakhoz és a kifejezésekhez, hanem ma így, holnap úgy szólok, az szerint, ahogyan a lélek szükségletei diktálják, és ahogy az Isten lelke indít. Azt mondja, mégis amennyire csak tudok, ragaszkodom azokhoz a gondolatokhoz és gondolatmenetekhez. Hát itt csak annyit jegyzek meg, ugye 6 kérés van a mi atyánkban. Tulajdonképpen ezt kell mélyen megérteni. Nem a szavak ismétlése könnyen elgépiesedik, hanem a 6 kérés miben létét kell megérteni. És nagyon jó az az imádkozási gyakorlat, mikor valaki vezérfonalnak használja azt a 6 kérést a magányos imádságában. Mert ez egy tanítás, hogy mi az, amiben igazán nagyon az Isten segítségére szorulunk, és amit minden nap, ugye az imádságban benne van az a szó, hogy ma, minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát ez minden napra szóló imádság. Ebből megtanulhatjuk, hogy melyek azok az alapvető kérések magának Jézusnak a tanítása alapján, amelyeket helyes minden nap kérnünk az Istentől. De még egyszer mondom, nem gépiesen ismételve a szavakat, ami már nem is érint minket belülről, vagy csak a szánkon hangzik, de belül nincs semmi, hanem úgy, hogy mélyen átgondoljuk, és hozzátesszük a saját szavainkat, és ahogyan az életünk alakul, aszerint egyik kérést hosszabban mondjuk, hogy több dolgot kapcsolunk hozzá, másikhoz kevésbé, de nagyjából követjük ezt a vezérfonalat, és őszintén, komolyan imádkozunk úgy, ahogyan Jézus mondta, hogy ilyenkor gondolja arra, hogy a te atyád titkon néz. Olyan sokat mondó ez, nem? Azt mondja, vedd komolyan, hogyha valaki beszélni akar a mindenható Istennel, ő azt olyan komolyan veszi, de nem kell semmiféle készülék hozzá, meg semmi technikai berendezés, meg előre bejelentkezés. Egy szívnek az abszolút őszinte szándéka, hogy ő most Istennel beszélni akar, az elég ahhoz, hogy ő most téged titkon néz. Te nem látod, de úgy figyel rád olyan komolyan, hogy valóban az Istenhez szólhatsz, és ő hallja, amit mondasz. Van egy ilyen érdekessége az Ószövetségben, Ezékiás király, Izrael egyik király, aki kivételesen egy igazán hívő ember volt, egy hívő királya Izraelnek, de egy súlyos betegségbe esett. És mikor Ézsaiás proféta elment hozzá, és közölte, hogy ebből a betegségből nem fog felépülni, hanem meghal, és hogy rendezze el a házát, valójában ez kegyelmes üzenet volt. De Ezékiás király nem tudta úgy elfogadni ezt a gondolatot, és hát, hogy ő még vágyakozik az Isten dicsőségére élni, tenni, és nagyon buzgón könyörgött Istenhez. A proféta ki se ért a városból, Isten visszairányította egy újabb üzenettel Ezékiás királyhoz, és az így kezdődött a válasz. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Esztendeidhez még 15 esztendőt adok. Ugye, de én most ezt akarom kiemelni. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Ugye ez ugyanaz, amit Jézus mond, hogy mikor így imádkozol őszintén, komolyan, akkor ő titkon néz. És minden emberre vonatkozóan érvényes ugyanez. És szeretnék még egy másik kis részletet olvasni. Ezt a kis részletet pedig John Bunyan Imádkozom lélekkel és értelemmel című művéből olvasom. Ő is egy nevezetes szerző. Ugye a 17. században élt Angliában, és 1662-ben írta ezt a kis nagyon gyakorlatias, nagyon szép írását. Ebből csak ennyit idézek. Nyomorúságos az imánk, ha csak szavakból áll. Az igazán könyörgő ember nem tudja kifejezni a szájával vagy a tollával a kimondhatatlan vágyakat, érzéseket, szeretetet és sóvárgást, melyek imádságában Istenhez szállnak. A legigazabb imák gyakran nem is szavakból, csak sóhajókból állnak, és az elhangzó szavak is csupán szegényes és felszínes megjelenítői az imádkozó szívének, életének és lelkének. De ezzel arra utal, hogy imádkozni ugyan hasznos kimondott szavakkal, amint ahogyan erre Jézus is példát adott, mert az ember jobban koncentrál és összeszedettebben, és komolyan veszi, hogy egy valóságos lényhez, Istenhez szól, de nem kell szépen imádkozni. Ugye, tehát Isten nem a szavakat figyeli, és az imádság sokszor a lelki küzdelemnek az ideje. Nem baj az, ha valaki 4-szer, 5-ször kezdi, nem baj, ha töredezett a beszéde. Amikor küszködik, úgy érzi, hogy szavakkal nem is tudja elmondani, amit szeretne. Az Isten a sóhajtásokat is megérti. És ugyanúgy megérti azt is, mikor az ember nem formálisan imádkozik, hanem csak jártába, keltébe, napi dolgai között felkiált az Istenhez. De nem véletlenül írja Dávid egyik zsoltárában, Uram, értsd meg sóhajtásomat, mert tudja, hogy az Isten sóhajtást is megérti. De mondok egy fontos dolgot. Az élet rohanásában nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy csak az ilyen sóhajtásokra támaszkodjon az ember. Elapad a valódi imádkozás, ha csak ezt teszi az ember. Ha az ilyen sóhajtásokkal is, akkor tud az ember bármikor könnyen, gyorsan Istenhez jutni lélekben, ha azt a napi belső szobában való imádságot is gyakorolja. Ha az elmarad, akkor megfakulnak, erőtlenek lesznek, élettelenek lesznek az ilyen gondolatbeli fohászok is, és sóhajtások is. Hát ennél egy kicsit hosszan időztem, hogy mi az ember szövetségi része, mert ez két olyan nagyon fontos dolog, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és ha megtartjátok szövetségemet, vagyis az Isten segítségül hívása őszinte, folyamatos. És most szeretnék arról is szólni, hogy mit ígér viszont Isten, mi az ő része ebben a szövetségben. Ugye így mondta az Izraelnek tett ajánlatában, lesztek ti nékem valamennyi nép között az enyéim. Mit jelent ez, hogy az enyéim? Szeretnék ezzel kapcsolatban az új szövetségből idézni János evangéliumából Jézus szavait. János evangélium a 10. fejezetéből idézek. János evangélium a 10. fejezetében így olvasom a 14. verset. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Tehát látjuk, Jézus ajkán is elhangzott ez a kifejezés, hogy az enyéim. Ahogy Izraelnek is hangzott, akkor ti lesztek valamennyi nép között az enyéim. És mit jelent az, hogy valaki az övé? Valaki, akire vonatkozóan Isten szövetségesi elkötelezettséget vállal, hogy így mondjam. Azt mondja, az enyém. Így olvasom ugyanebben a fejezetben, János evangélium a 10. fejezetében, a 28. és a 29. verset. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Mit jelent az, ha Isten azt mondja, hogy az enyém? Hogy az ő hatalma, az ő oltalma, az ő védelme alatt áll, és ő célba akarja juttatni. És ott ő szavatolja, azt mondja Jézus, senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. És hogy még nagyobb nyomatékot adjon, azt mondta, az én atyám nagyobb mindeneknél, és senki nem ragadhatja ki az ő kezéből. Ez egy hatalmas ígéret, nem? Hogy mi az, hogy mikor valakiről Isten azt mondja, az enyém. Az az Isten felségének, a világokat teremtő és fenntartó Isten hatalmának az oltalma és védelme alatt áll, és az Isten nem engedi, hogy bárki kiragadja az ő kezéből, vagy letérítse arról az útról, amit ő Isten szövetségében végig akar járni. Aztán még mit jelent ez, hogy az enyém, és senki nem ragadhatja ki az én kezemből? Pál apostol írja a Római Levél 8. fejezetének a 28. versében, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Ezt sokszor idézik egy ilyen kegyes mondásként, és mindjárt kapcsolódik is hozzá egy kételj. Sokan mondják, hogy ó, hát a Bibliában milyen ilyen sok kedves általános mondás van, csak a gyakorlatban nem működik. Ugyan nem mondja már valaki, hogy aki Isten szeretenek minden javára, mennyi bajuk van, mennyi nyomorúság éri őket. Szeretném mondani, hogy hogy hangzik az eredeti szöveg pontosan. Azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. És hogy mi ez a jó, azt is megmondja, hogy végül az Isten fia ábrázatához, Krisztushoz hasonlóvá legyenek. Tehát ez az ige azt mondja ki, hogy az Isten szeme, az Isten figyelme rajtuk van, és igaz, hogy nem veszi ki őket az élet küzdelmeiből, hiszen mindenki beteg, és az Isten inkább jóra fordítja ezeket a dolgokat, de egy titokzatos törvény kezd működni, ha valaki szövetséget köt Istennel, és ez úgy működik, hogy semmi nem tudja tönkretenni őket, hanem ellenkezőleg együtt munkálkodik arra a legfőbb jóra, hogy a jellembeli hasonlóságot, a Krisztushoz való jellembeli hasonlóságot elérjék. Tehát olyan nem történhet, hogy olyan támadások érik őket, vagy olyan nyomorúságban összeomlanak, összeroppannak, tönkre mennek, hanem az Isten mindenből jót hoz ki. Minden együtt munkálkodik az ő javukra, amit Isten megenged. És minden, ami velük történik, Isten ellenőrzése alatt áll. Másképp is megfogalmazza ezt a Biblia. A korintusiakhoz írt első levél, a 10. fejezetéből idézem a 13. verset. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással egyetemben a kimenekedést is megadja. Óriási dolog, ha valakinek az életében ez a törvény működik. Isten minden emberen szeretne segíteni, de sok ember elutasítja az ő kegyelmét. Istennél nincs erőszak. De aki az Istennel szövetséget köt, akkor hű az Isten, és attól a pillanattól kezdve ez a törvény az ő életében működik. Isten nem hagyja őt feljebb megpróbáltatni, mint elviselheti, és a megpróbáltatással együtt mindig megadja a kimenekedést. És mi a vége? Mikor az ember utólag visszanéz, azt mondja, semmiért el nem cserélném ezt a tapasztalatot. Jó, hogy átmentem rajta. Micsoda hatalmas megoldással zárult, és én mennyit változtam, és mennyit tanultam, és mennyire javamra volt. Szóval utólag azt mondja, de semmiért el nem cserélném. De én életemben is voltak nagyon megpróbáló idők, de őszintén el tudom mondani ugyanezt mindenre. És aztán minden keresztény ember így van ezzel. És ezek után szeretnék arról is szólni, hogy mit jelent az, amit mondott Isten Izrael népének, hogy lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ez azt jelenti, hogy Isten feladatot és munkát ad az embernek. Az Új Szövetségben is olvassuk Jézus példázatát, hogy ő mindenkihez, aki a követőjévé lesz, így szól, hogy menj el, dolgozz az én szőlőmben. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy terhes kötelesség, ez egy áldás. Mondhatnám, hogy az igazi keresztény sose lesz munkanélküli. Lehet, hogy külsőleg az lesz, de soha se fog tönkre menni, soha se fog kétségbe esni, hogy neki ő fölösleges az életbe, vagy neki nincs tennivalója. Mert így mondja Pál apostol az efézusiakhoz írt levélben, hogy Isten mindazoknak, akik újjászülettek vagy megtértek, előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjon. Isten megtanítja őket a másokért való szolgálat, az Istennel való együttmunkák, emberek megmentésért, megváltásáért való munkában való osztozás örömére, és annak az áldására. Az Istennel való szövetségben ez is egy nagyon jó dolog. Értelmet kap az életünk, célt kap. Mindig van az embernek feladata is, örömteljes feladata, ami sok mindenért kárpótolja. Azután azt is mondta, ugye, Isten, hogy ebben a szövetségben ő azt végzi el, hogy az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. Hát óriási ígéret ez. Ugye az előbb mondtam azt, hogy nagyon elbizakodottak voltak az izraelitek, mikor azt mondták, hogy mindazt, amit az Isten parancsolt, mi majd megtartjuk. Mert nem tudja az ember. És miért nem tudjuk? Azért, amit Pál apostol így mond a római levél 7. fejezetében, hogy eljutok én addig, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt, egy ezzel ellentétes törvényt, ami ott van az én tagjaimban is, és ez ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul át a bűntörvényének. Na de milyen kettősséget szüntet meg Krisztus ebben a szövetségben? Ezt a kettősséget. Hogy az elmémmel felfogom és gyönyörködöm az Isten törvényében, és mikor a gyakorlati megvalósításra kerül sor, akkor újra meg újra ott kötök ki, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök. Mert van bennem egy másik törvény. És mit ígér ebben a szövetségben is? Ez a legnagyobb ajándék, ez a leghatalmasabb ajándék. Azt ígéri, hogy az én törvényemet, az igazság és a szeretet törvényét az elméjükbe és a szívükbe írom be. Van akkor még konfliktus, ha az elmébe és a szívbe kerül? Nehéz akkor engedelmeskedni az Isten törvényének? Ha már nincs két törvény harca az emberben, az valódi megoldás. Természetesen ez egy élethosszíglan tartó folyamat. De ez a legnagyobb ajándék, hogy az embert az Isten belső azonosulásra, mély belső egyetértésre segíti az Isten törvényével. Úgyhogy az nem egy külső akarat, nem egy külső kötelezettség más számára, hanem ahogyan a Jézus mondja a vallomását, a te törvényed keblem közepette van, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem. Hát ez lesz a keresztényel is. Elméjében és a szívében van az Isten törvénye, és ő azt kedveli, hogy azt teljesítse. Az neki nem iga, az nem járom, az nem külső kötelesség, hanem nem is tud már másképp élni, az idegen, hogy másképp tegyen. Tehát ez a legnagyobb ígéret, hogy az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. És még volt egy ígéret, hogy azt mondta, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Pontosan úgy hangzott ott, hogy nem tanítja senki az ő atyafiát, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem kicsintől fogva nagyig. És Jézus foglalta így össze ezt az igét. János evangélium a 6. fejezetének a 45. versében találjuk. Azt mondja, már a régi proféták megmondták, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Hát megkérdezem, csodálatos dolog ez az Istennel való szövetség, hogy az Isten egy közvetlen módon tanítja az embert. Van ennél nagyobb kiváltság? Ugye, ha itt a Földön valaki, akinek jó ambíciói vannak a tanulásban, és valami világhírű professzor mellé kerül, hogy ott majd tőle tanulhat, hát elbűvöli őt, hogy ő neki micsoda kiváltsága van. És akkor itt azt mondja az írás, hogy egy parányi ember is megkapja azt a kiváltságot, hogy Isten személyesen tanítja őt. Hogy, mint ahogyan a régi mesterek nem úgy tanítottak, hogy ilyen elméletileg, verbálisan tanítottak a tanulót, hanem együtt éltek a tanítványok a mesterrel, igaz? Jézus is így tanította a tanítványait, vele laktak, vele éltek, folyvást beszélgetett velük, látták az ő életét, látták az ő cselekedeteit. És azt mondja, hogy Isten is így, ilyen tanítványokká fogadja, akik vele szövetségre lépnek, hogy személyesen az Isten tanítja őket. Valaki mondhatná, de hogy lehet ezt elképzelni? Hát Isten valahol a mennyben van, és igaz, hogy éppen erről is tanultunk, hogy nincs messze egyikünktől se, de hát mégis hogy van az, hogy mindnyájan személyesen Istentől tanítottak? Ugye ennek a titka a harmadik isteni személy, a Szentlélek. Nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, és ne is próbáljuk meg, mert nem tudjuk teljesen megmagyarázni, csak a valóságát tudjuk tapasztalni. Hogy a Biblia azt mondja, hogy a harmadik isteni személy, a Szentlélek, ő az, aki ugyan soha nem ábrázol a Biblia testileg, és arra sem buzdít, hogy közvetlen hozzá imádkozzunk. Mert az a tulajdonsága, hogy ahogy Jézus mondta, hogy engem dicsőítés az enyémből vesz, hogy minden figyelmet Krisztusra terel. De nem csak kívülről tud minket megszólítani, hanem így mondja a Biblia, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Figyeljük meg a jól a kifejezést, nem azt mondja, hogy a lelketek, hanem a testetek a Szentlélek temploma. Ezzel azt fejezi ki, hogy ha valaki Istennel szövetségre lép, akkor a Szentlélek által az Isten úgy tudja őt személyesen tanítani, hogy tudjuk jól, hogy minden gondolatunknak, minden érzelmünknek van valami háttere a testi folyamatainkban. Ugye, mert ezt nagyon jól tudjuk, és a Biblia ezt nagyon egyértelműen aláhúzza, így teljesen megegyezik a mai természettudomány és a Biblia tanítása, hogy az agyunkban mennek végbe bonyolult biokémiai folyamatok, és mindig, amikor gondolunk, érzünk, valami történik belül az agyunkban. És amikor a Biblia azt mondja, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, mintha azt mondaná, hogy az isteni Szentlélek tudja, hogy milyen húrokat kell belül bennünk megérteni, és nem csak kívülről tud megszólítani, belülről tud velünk beszélgetni. És tud hihetetlenül lehelet finom inspirációkat adni, egyszer csak megláttatni velünk valamit, bátorítást adni, lelki erőt adni, inteni, figyelmeztetni, visszafogni. Senki le nem írhatja azt a hatalmas skálát, amilyen érzékeny mozdulatokban a Szentlélek tud az emberben belül dolgozni. A Zsoltáros ezt így fejezi ki, azt mondja Istennek, bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Ugye? Tehát nem kívülről csak úgy, hogy olvasok, nem csak úgy, hogy hallom, hanem bensőmben bölcsességre tanítasz. A Szentlélek belülről dolgozik az ember lelki világában, és hihetetlenül finom árnyalatokban igazgatja az ember gondolatait, érzéseit, úgy, hogy soha se sérti a szabadságunkat. De azt mondja a Biblia, hogy a Szentlélek által Isten munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt. Ez két nagyon fontos szó. Sohasem egyszerűen a véghez vitelt. Az Isten nem száll meg embereket, megfogja, mint egy eszközt, és véghez visz rajtuk keresztül valamit. Ilyet soha. Hanem az Isten a tulajdon akarásunkat munkálja, annélkül, hogy a leghalványabban kényszerítene. Ilyen finom mozdulatokkal. De ez egy óriási érték. Még hadd idézek, csak így nagyon röviden, már a befejezésnél is vagyunk, egy ilyen igéket, hogy is működik így belülről, hogy az Isten tanít, hogy mindjárt Istentől tanítottak lesznek. Például egy Zsoltár ige ezt mondja, mikor kiáltottam hozzád, felbátorítottál engem, lelkemben erőtámadt. Lelkemben erőtámadt. Micsoda tapasztalatok? Ki tudja ezt megmagyarázni? De valóság. Ugye, a másik ige azt mondja, amikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Egyik percben elcsügget, kétségbe esett ember, elborítják a megsokasodott aggódások. Következő percben énekelni van kedve, és vidáman nekifog annak a feladatnak, amire előzőleg azt mondta, hogy nem bírom tovább, vagy azt gondolta. Szóval, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Az előbbi ige az a 138. Zsoltár 4. verse, az utóbbi meg a 94. Zsoltár 16. verse. Azért mondom, mert látom, hogy van, aki jegyzett el, és ezek tényleg gyönyörű, szép igék. És befejezném az előadásunkat azzal, hogy végül is szép élete, boldog élete, jó élete Istennel szövetségben lenni. Nagyon egyértelműen az. És szeretném egész röviden összegezni, hogy miért. Hát először is azért, mert az embernek az újjászületéskor, vagy megtéréskor nyert bizonyossága és öröme nemhogy megfakulna, hanem folyvást erősödik. Ugye azt mondta Jézus, hogy valaki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Sőt, az a víz örök életre buzgó vízkút forrása lesz ő benne. És ezt mindenkinek érdemes, aki erre az útra lép, megállni egy-egy életfordulónál, és azt mondani, igaz ez az én életemben? Valamikor is oda jutottam, hogy elbizonytalanodtam abban, hogy megtaláltam, ez az? Valaha is áhítoztam másra, vagy volt okom, hogy ebben elbizonytalanodjak? Nem, az ember csak diadalmasan azt tudja mondani, ez az egy, amiben nem lehet csalódni. Amiben a bizonyosság nő, amiben az örömteljes tapasztalat nő folyvást és folytonosan. Ezért mondja azt példabeszédek könyve 4. fejezetének a 18. versében, az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága. Minél előbbre halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Óriási jelentősége van annak, hogy valaki tudja, hogy az Isten védelme oltalma alatt áll, mert az Isten azt mondja, az enyém. Nincs kiszolgáltatva. Sem embereknek, sem természeti katasztrófáknak, sem külső körülményeknek. Neki sose kell rettegni. Ugye ezt a Zsoltáros így fejezi ki, hogy légy nekem sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen, rendelkezzél megtartáson felől. Tehát, hogy így mondjam, egy keresztény embernek mindig van kiútja fölfelé. Csak azt mondja Istennek, te vagy a sziklaváram, és én hozzád menekülök, és rendelkezzél megtartáson felől, és abszolút bizonyos, hogy ez meg fog történni, és ebben biztosan nem csalódik. Péter apostola az első levele, első fejezetének az 5. versében így fogalmaz, hogy akik szövetségben vannak Istennel, azokat Isten hatalma őrzi az üdvösségre. Én annyira szeretem ezt az igét. Külsőleg úgy néz ki, hogy ugyanolyan védtelen, mint más emberek, de ott van körülötte ez a láthatatlan valóság, hogy Isten hatalma őrzi az üdvösségre. Ahogy Jézus mondta, az én kezemből senki nem ragadhatja ki. És ami munkát ő elkezdett, azt be fogja fejezni. És van perspektívája. Van a jövő perspektívája is ott van a keresztény számára. Nem egyszerűen csak ebben az életben, ahol soha nincs tökéletes igazság, ahol soha nincs tökéletes boldogság, ahol sose áll meg a küzdelem. Nem csak úgy látja, hogy ennyi az élete. Van valami csodálatos perspektívája a jövőt illetően. Ugye arról lesz szó, hogy valósulhat meg, hogy valósul meg az egészséges, vallásos tapasztalatban, vagy keresztény tapasztalatban, inkább így mondom, hogy valósul meg az Isten színről színre látása. Kinek, mikor és hogyan? Egyáltalán minden embernek megvalósul-e? Mikor, hogyan? Mit jelent ez És az utolsó előadásunk pedig arról szól, hogy a Biblia azzal fejeződik be, hogy nem csak Isten színről színre látásáig juthat el az ember, hanem szól Isten és a megváltott emberek együtt lakozásáról. Tehát ezennél a témánál arról lesz, hogy egyáltalán mit mond a Biblia, hogy örök élet, meg új jég, új föld, ahol igazság lakozik. Hát szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, akkor a viszontlátásra.